tápázunk, amiből tudunk mindig válogatni egy adott produkcióhoz.
Mi a látványtervező lehetősége és feladata egy-egy produkcióban? Tehát hol a helye a produkcióban a látványtervezőnek?
Úgy általában kérdezi? Vagy
úgy általában, mert más a recirkő előadásoknál, és gondolom, hogy más a hamupipőkénél.
Így van, hát ugye ahány feladat, annyiféle. Én ezt úgy szoktam hívni, hogy ez egy skizofrén szakma. Tehát nekünk nagyon, nagyon sokfélének.
Most már az van, amit gondolt magáról kiskorában, hogy azt mondta, hogy én ezt szeretném csinálni, és most azt csinálja, amit ezt szeretném.
De részben igen. Tehát amikor a saját, leginkább amikor a saját dolgaimat tudom csinálni, akkor igen, meg amikor olyan felkérést kapok, ahol engedik, hogy azt tudjam csinálni, amihez én értek. Tehát ha nincsen nagyon megkötve a kezem, és megvan tartva az a tisztelet, hogy minden szak, alszakág egy adott produkcióban ki tudja élni a kreativitását, összhangba hozva a rendezői elképzeléssel, akkor mindig úgy szoktam érezni, hogy igen, ez az, amit én szeretek csinálni.
Kiejtette azt a szót, hogy ami az én értek. Mihez ért?
Varázslathoz leginkább. Nagyon sok mindent csináltam már.
Kicsit részletezzük ezt a varázslatot, mert sokféleképpen lehet az embert elvarázsolni.
Van egy erős dramaturgiai érzékem, van egy nagyon erős vizuális érzékenységem, van egy nagyon, ami még ezeknél is erősebb, egy zenei kifinomultság benne, amit én mindig nagyon első helyre teszek. Igazából én eredetileg mindig a zenéből szoktam kiindulni. Nekem az egy egészen elképesztő világ, hogy hangjegyekből, hangzásokból létre lehet hozni olyan világokat, amik számomra felfoghatatlanak, hogy egy zeneszerzőre hogy képes. És van egy játékosság bennem, tehát nagyon nagy igényem is van a játékosságra, meg a huncutságra, amit viszont nagyon jól tudok használni, nagyon spontán tudok lenni egy adott helyzetben. Tehát például, amikor színészeket instruálok, akkor ezeket én mindig használom, ezeket az egyszerű játékos, nagyon könnyen ismerkedő képességeimet, hogy én tudjam őket úgy vezetni egy előadásban, hogy kifejezzem számukra, hogy hogyan tud ő A-ból B-be eljutni. Úgyhogy ezeket a képességeimet én mindig használom, de én nem tudtam én így megfejteni magam, tehát ezek azért nagyon...
Mert a képesség eszközeiről szeretném, hogy milyen eszközei vannak ennek, hogy így hatni tud.
Ezeket én mindig úgy éreztem, hogy valahonnan kapom. Tehát, hogy ezeket nem ésszel döntöm el, hogy mondjuk egy zenét hogy instruálok, hanem rögtön hallom abban a zenében, hogy ha oda kell még egy moll hangzás, vagy egy dur hangzás, vagy kell még egy olyan hangszer, vagy egy más hangszer, hogy érzések alakulnak ki bennem, én általában megérzésekből dolgozom, és azokat mindig előhívom, és azokat csak lefordítom a magyar nyelvre, hogy át tudjam adni a zeneszerzőnek azt, amit én belül érzek. Igazából ahhoz szükséges egy nagyobb tudás, hogy azt én minél kifinomultabban tudjam tolmácsolni, hogy ne egy zűrzavart, ne egy lila ködöt tolmácsoljak, hanem el tudjam pontosan mondani, hogy azért jobb, hogyha ott egy nagyobb szünet van a zenében, mert az a nézőben el fog indítani egy nagyobb emóció. És akkor ezek mindig megérzések, de soha nem fejtegettem úgy magam, meg ezzel nem szoktam gondolkodni, hogy mitől jön, hanem van egy erős intuíció bennem, és akkor én ezeket lehívom, vagy átengedem a kezeimen, vagy a számon, hogyha ezt kommunikálom. Ezek képességek, amiket szerintem nem is biztos, hogy ezt tanulni lehet, hanem a technikáját lehet megtanulni, hogy ezt hogyan lehet alkalmazni, azt a topzódást, ami az emberben van.
A képesség azt is fejleszteni lehet, sőt, nem is, hanem kell is. Ugye ön választotta akkor ezt a hamupipőkét, a klasszikus mesét. Akkor azt jelenti, hogy ez irányba szeretne kiteljesedni? Vagy pedig sokféle feladat van, amiket szeretne még?
Minden feladatot nagyon szeretek. Nekem a feladat az egy inspiráció. Tehát én így a filmekben sem szoktam különbséget tenni, tehát minden evő vagyok. Én nekem mindig az a fontos, hogy nagyon professzionális legyen az adott műfajában bármilyen jellegű film, és a színházzal is így vagyok, hogy imádattal operát is rendezni, meg táncelőadást, bármit, mesét, hogyha a feladat inspiráló, tehát abban én látom a helyemet, akkor nekem egy hamupipőke is nagyon jó feladat tud lenni, meg hát óriási lehetőség, hogy egy gyerekek, ami egy egészen speciális közösség, hogy őket lehet egy ilyen élményhez juttatni, és általuk kapunk valami olyan visszajelzést, ami nekünk is jól esik.
Az élmény kibontásának a technikai lehetőségéről beszéljünk egy kicsit.
Leginkább színek, formák, ritmusok, tehát ezek nagyon fontosak, hogyha ezek lappolnak. Én a ritmusban nagyon hiszek, tehát az időzítésben is a ritmusban nagyon hiszek.
Házban is a ritmus, ha nincs.
A ritmus. Nekem az első helyen van a ritmus, tehát mindig azok a jó előadások, amik nagyon jó ritmussal zajlanak, amiben nem unatkozom, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a színház az mindig olyan legyen, hogy még akarjak belőle fogyasztani, még többet szeretnék belőle, már zabálni szeretném, mert olyan jó lesik, amit kapok, mert olyan igaz, meg olyan tiszta képlet, ami egy jó ritmusnak szerintem az alapja. A másik a szín, a forma, ugye ezek mind hatnak a lélekre. A színész választás nagyon fontos, hogy az adott szerep megtalálja azt a színészt, akiről egyértelműen az összes néző azt látja, hogy ő maga Hamupipőke, ő az.
Annyira megváltozott a szín és a forma előhívási lehetősége az utóbbi évtizedekben. Ennek milyen eszközei vannak, és mindehhez hozzá tud jutni, hogyan szerzi a friss ismereteket, hogy mi van a világban, mit, mivel csinálnak, hogy csinálnak.
Ugye arra gondol, hogy most egy olyan orgiában, színorgiában.
Igen, meg minden, meg forra, vizuális orgia.
Hogy szinte már az ember fuldoklik benne. Igen, és ezt én érzékelem, és ezt mindig figyelemmel kísérem. És ez miatt én pont mindig egy nagyon szigorú szindramaturgiát szoktam fölépíteni, hogy soha ne legyen bármilyen színű valami, hanem mindig az adott jelentésével bírjon. És a dramaturgiát tudja kísérni, és a történet mindig együtt csengjen azzal a színvilággal, azzal a formavilággal, ami szolgálja a történetet. Nekem mindig a történet a legfontosabb, hogy a történetet minél őszintébben, egyszerűbben át tudjuk adni, és minél könnyebben, minél érthetőbben ezt a lehető legtöbb néző meg tudja érteni, és szerethető legyen. A szerethetőség meg még annál is fontosabb, hogy tulajdonképpen mint egy kellemes nyári koktél, vagy egy jó bor a szőlő oldalon, és akkor az ember...
Igen, mert ön ilyen kivinni az életből, és nem Igen. pedig bekapcsolni.
Mindenképpen. Ez egy kulcs. Ez nálam egy kulcs, ahogy mondja. Nekem ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb.
Milyen lehetőségei vannak most ugye egy látványtervezőnek 2025-ben? Könnyű az előadásokhoz helyszíneket találni? Könnyű az előadásokhoz olyan partnereket találni, hogy segítsék anyagilag, próbailag, eszközileg a leendő produkciót?
Ez egy tulajdonképpen a legnehezebb fázisa a színház csinálásnak, mert nem áll mögöttünk semmiféle támogatás, mi soha nem élvezhettünk pályázati rendszereket, tehát mi mindig önerőből hoztunk létre minden színházi előadást. Emiatt ez egy nehezebb része, de valahogy mindig megtaláljuk azokat az embereket, akik ehhez a bolondsághoz tudnak társulni, és hát nem is akármilyeneket, mert nagyon tehetséges kollégákkal van szerencsénk dolgozni, akik nagyon segítik a munkánkat, és nagyon értjük egymás nyelvét, de megtalálni egy helyszínt, az, hogyha nagyon pesszimistán akarnám ezt látni itthon, akkor az a lehetetlenséggel egyenlő, mert minden helyszín foglalt, minden helyszínben van táblázva, mindenhol már megvannak a saját kis körök, és mi ugye a saját kis világunkat akarjuk valahol behelyezni, úgyhogy ez mindig egy versenyfutás. Így találtunk rá az App rendezvénytérre, ahol egyébként már egyszer volt egy Hókirálynő előadásunk még körülbelül 10 évvel ezelőtt, és emlékeztek is ránk, és örültek, ők hívtak föl minket, hogy látták, hogy mi helyszínt keresünk, és megkerestek, és mondták, hogy mindenképp menjünk, mert a 10 év alatt ők óriásit változtak, föl lett turbózva az egész színház, nagyon jó technikákat kaptak, és a nézőtért is kicserélték, kényelmesebbek a székek. Szóval, hogy tényleg egy nagyon korszerű, jó helyszín lett az App rendezvénytér. Úgyhogy ott lesznek ezek a mesék. Bízunk benne, hogy minél többször, és emellett mi párhuzamosan, mi vidékkel is kommunikálunk, és már kaptunk jó néhány meghívást is, úgyhogy még ezeket szervezzük is.
Ez nagyon-nagyon jó, de hát gondolom, hogy az előadásnak akkor olyan látványvilága kell, hogy legyen, hogy többféle körülmények között is ott otthonra lejjen.
Ez így van. Van egy szigorú technikai rider, mind a két produkciónknak, és hát ez egy négy oldalas szigorú rider, ahol le van pontosan írva tövéről hegyére, hogy mekkora színpad, milyen tréger kiosztással, milyen hangrendszerrel. Ezt mi már akkor 10 évvel ezelőtt nagyon megtanultuk, hogy nagyon fontos, hogy az adott intézménnyel úgy tudjunk kommunikálni, hogy nagyon megfelelőek legyenek a feltételek, és tulajdonképpen az ország 90%-ának a helyszín adottsága az egyébként megfelelő is.
Tehát most már olyan...
Nagyon korszerűek. Én el voltam képedve. Én több vidéki helyszínen jártam, és ámulatos, bámulatos, hogy milyen színpadtechnikával rendelkeznek vidéki, egyszerűnek gondolt művelődési házak. Fantasztikusat fejlődött az elmúlt években. Úgyhogy ez nekünk, színház csinálóknak nagyon jó érzés, hogy már nem egy fogassal vagy egy hokedlivel megyünk, hanem tudunk egy komolyabb szendikai építményt felállítani.
Színház csináló vagy látvány csináló?
Színház csináló inkább. Inkább azt mondanám. Vagy élmény szerző.
Annyiféle élménybe lehet része az embernek. Ez szerint akkor mi az élmény?
Nekem mindenképpen az az élmény, amit ugye az elején fölvázoltam gyerekkoromból, hogyha én el tudom varázsolni a nézőt, nekem akkor most...
De nem mindegy, hogy mivel varázsol el.
Nem, mindig az adott történetnek az adottságával varázsoljam el, de ő ne érezze azt, hogy én ezt csinálom. Ő ezt varázslatnak élje meg, ez ne legyen egy csinálmány, ez legyen egy bűvésztrükk. Én nagyon szeretem a bűvésztrükköket, hogyha nincs leleplezve. Én nem akarom tudni, hogy azt hogy csinálják. És én a színházzal, a filmmel is így vagyok, hogyha elhiszem azt, ami történik, a történet őszinte, a színész őszinte, és a rendező is egy olyan szándékkal viszi azt filmvászonra vagy színpadra, akkor nekem az egy óriási élmény.
Legyen az bűvésztrükk.
Mindenképpen legyen bűvésztrükk. Igen, igen. Varázslat legyen.
Köszönöm.
Köszönöm én.
Jutalomjátékok a Rózsavölgyi Szalomban. 3 magyarországi bemutató lesz a Szervita téri színházban. A 11. évadát kezdi a Rózsavölgyi Szalon rögtön egy bemutatóval és egy olvasópróbával. A Felső Szomszédok című előadás Őze Áron 7. rendezése a színházban. A főszereplő közül Balázs Andrea először játszik a Rózsavölgyiben, Schneider Zoltánnak ez a 6. szerepe itt. Az Alsó Szomszédokat 2 pályakezdő fiatal alakítja, Nyomárka és Zsigmond, aki idén diplomázott, és László Rebeka, aki utolsó éves a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Ez a produkció a Külszegi Várszínházzal közösen készült. Emellett már elkezdődött a búcsúzenet próba folyamata is, amelyet Alföldi Róbert állít színpadra, akinek 3. rendezése itt. A 2 főszereplő Kismari és Epres Attila, akik először játszanak együtt. Az évad 2. felében Göttinger Pál rendezi, először dolgozik a Szalomban a világhírű űrő Diana Kellman Mentor című darabját Hegedűs D. Géza főszereplésével, neki is a 3. szerep a Rózsavölgyiben. Mindhárom premier, magyarországi bemutató, ahogy megszokhattuk. Zimányi Zsófia, a színház alapítója, művészeti vezetőinek törekvése ez, és mindig meg is valósítja. A tavalyi évadban a Rózsavölgyiben összesen 260 előadást tartottak, ebből 230 volt a Rózsavölgyi Szalomban, 30 pedig szerte az országban. A produkciók közül az utolsóra Alföldi Róbert, Jordán Tamás is túl van a 300. a Román Szekon, Molnár Piroska és Jordán Tamás főszereplésével a 180. a 2 pápa, Lukács Sándor, Jordán Tamás, Molnár Piroska, Trokán Anna a 100. a Válás Gulu Ulma, Mónika Brasbence, Józan László a 70. a Miért.kivi, Schneider Zoltán, Takács Katalin, Varga Ádám, Kis Anna Gizella szereplésével az 50. a Szívhang, Györgyi Anna, Szulák Andrea, Epres Attila, Sajgár Edika a 75. a Churchill és Garbó, Nagy Kálózi Eszter és Hegedűs D. Géza, Csibi Gergely szereplésével a 80. a Diplomácia, Alföldi Róbert és Sztarenki Pál főszereplésével közelít a 170. a Végszó, Gálvoldi János, Györgyi Anna és Csibi Gergely, Bajor Lili, Horváth Máté a 80. a D. Kismar és Serez Zoltán Szorcsi Kriszta szereplésével az 50. előadáson. Tehát elkezdődött a Rózsavölgyi Szalon új évada is. évadot nyitott az Örkény Színház. Két próba folyamat kezdődött a stúdióban Kassai Margit holokausztól élő naplójegyzeteiből készülő Ostromdreszt próbált Kókai Tünde egyéni előadását Bíró Kriszta rendezi, a bemutatóra október 1-én kerül sor. Kemény Lili, az Orosz barát című darabja, egyéni hangú a 2000-es évek Magyarországának történéseit, folyamatait látomásosan, valóságot fikcióval keverve ábrázolja. Dohi Balázs lesz a rendező, és Ág Márton tervezi a teret. Az előadás október 23-án lesz. A bemutatók repertoárra levő befogadott előadások mellett felolvasó színházi eseményekre, kiállításokra, illetve megújuló és újonnan létrejövő művészet közvetítői programokra is várja az Örkény Színház a nézőit. Lekerül a repertoárról a Várományos, az Isten, a Tóték, valamint a Galilei Élete című előadás. A korábbi kaptár szabadiskola helyét támogatás hiányában a lab veszi át, ahova 15-25 évesek jelentkezését várják. Az idejáró fiatalok egy vagy több akár évadon át részt vesznek a színház életében, sőt, alakíthatják azt kreatív energiáikkal. Olyanok jelentkezését várják, akik szeretnék megismerni a színházi próba folyamatait, a munkaterületeket és olyanokit, akik emellett a lab heti rendszerességgel járó közösségi alkotó folyamatásához is csatlakoznának. Már több mint 60 ezer látták a Magyar Nemzeti Galériában az életművészete, szecessziós plakátművészet és tárgykultúra Magyarországon 1895-1914 című kiállítást. A nagy érdeklődésre való tekintettel a kiállítás a hét minden napján így hétfőn is várja a látogatókat. Meghosszabbított időben. A Partok tavasz keretében a Magyar Nemzeti Galériában az életművészete, szecessziós plakátművészet és tárgykultúra Magyarország 1895-1914 címmel nyílt kiállítás. A kiállítás nemzetközi kontextusban mutatja be a plakátműfaj fejlődését és magyarországi kezdeteit, szerepeltetve a műfaj legnagyobbjai, Alfonz Mucha, Gustav Klimt, Toulouse-Lautrec, Kolomán Mózer és mások műveit. Mellettük láthatók a jól ismert magyar festők, Riprónai József, Vasari János vagy Ferenczi Károly, illetve a plakátra szakosodott alkotók, mint Faragó Géza, Miró Mihály, Helbing Ferenc és Tuszkai Márton sokak számára ismerős, ikonikus alkotásai is. A szecessziós plakátművészet és reklámgrafika remek művei mellett a tárlat megidézi a korszak szecessziós tárgykultúráját is, könyveket, folyóiratokat, illetve iparművészeti tárgyakat, kerámiákat és bútorokat, összesen több mint 200 műtárgyat mutatva be. A kiállítás kurátorával, Katona Anikóval beszélgetek.
A kiállítás gondolata az úgy született, hogy 3 évvel ezelőtt volt egy hasonló kiállításunk Art Deco Budapest címmel, ami így a két háború közötti időszaknak a magyar plakátművészetére fókuszált, és akkor merült fel, hogy a plakátműfajnak a történetéből más korszakot is mutassunk be, és elég egyetemű volt, hogy ezt a századfordulót kéne, mert a magyar plakátnak ez még egy virágkora, itt a születése, és utána egy a 10-es évek, és akkor elkezdtünk ezzel foglalkozni, és akkor az is felmerült, hogy ebben nagyon erős a nemzetközi anyag. Már az a nemzetközi anyag, ami itthon is elérhető, tehát közgyűjteményekben vannak főművek, és ezek azért nem olyan gyakran láthatóak.
1880-as évek közepén, tehát Mucha például, amikor Prágából Párizsba ment, akkor tőle egy egész új műfaj születik az ő munkásságával. Mikor értesz hozzánk, hogy az első a Bence úr Gyula 1885-ben, akkor az még egy historizáló plakát volt.
Egyébként elég gyorsan elért hozzánk, tehát szerintem egy néhány év lecsúszás volt, így ha lehet ezt mondani, és az a nagyon érdekes, hogy előbb fogalmazódott meg a művészethez értők, a szakírók részéről az igény, hogy legyenek modernebbek a plakátok, tehát magyarul szecessziós, ugye ez ezt jelentette akkorban. Na, tehát igyekeztek ezt így beindítani, és a művészeket rávenni arra, hogy újszerű plakátot tervezzenek. Például volt ez a kiállítás 1898-ban Modern Művészet címmel az Iparművészeti Múzeumban, ahol volt egy nagyon nagy plakát kiállítás rész, amiben nagyon sok nemzetközi sztár szerepelt, tényleg amerikaiak, franciák, belgák, németek, osztrák, mindenhonnan, a legjobb művészektől raktak ki plakátokat, és volt 14 magyar plakát is, de hogy a beszámolókban le is írják, hogy hát azért Magyarországon még csak a gyerekcipőjében jár ez a műfaj. Például mondjuk Vasari János már készített olyan plakátot, ami már azért többé-kevésbé megfelelt a modern szecessziós elveknek, de hogy ez a kérdés így meglökte a plakáttervezőket, és utána jöttek rögtön az olyan megrendelők, tehát például a Téken de bútorgyára, vagy a Parádi Ásványvíz, és így tovább, akik kiírtak plakátpályázatokat, és ezekre ugye sokan jelentkeztek, írt róluk a sajtó, tehát elindult egy pörgés a plakát körül.
Egy-két nevet akkor az alkotók közül.
Hogy a magyar plakát így 1905 körülre tényleg megtalálja a saját hangját, és akkor már megjelennek olyan művészek, akik kifejezetten ebben a műfajban lesznek jók, tehát nem mint Ripőronai, vagy Ferenci, vagy Vasari, akik festőként átlépnek ide, hanem megtalálják ezt a műfajt maguknak, például Faragó Géza, aki így az 1900-es évek elején jön haza Párizsból, ugye ő Muha mellett tanítványa volt, vagy dolgozott vele, ezt nem tudjuk pontosan, és nagyon jól tudta Muhának a stílusát tulajdonképpen saját magára, meg így a magyar közönségre átdolgozni, mert megmaradt ez a nagyon dekoratív, rajzos jelleg, de közben egy csomó helyi jellegzetességet belepakolt, mint például a zsáner, vagy a pesti vicc humor eszközeit.
Hát ugyanazzal a látványnyelvvel, a muhai látványnyelvvel fogalmazza ezt meg.
Igen, pontosan. Tehát, hogy itt igazából nagyon hasonló, de mégis más. Tehát mégis van egy ilyen sajátos helyi jellege. Én azt gondolom, hogy a magyar plakátnak ez a fő egyedisége minden más ország plakátművészetéhez képest, ez a humor, meg a kabaré világának a beszüremlése, vagy a karikatúráknak a hatása. Még a Faragón kívül, akit meg akarok említeni, az a Bíró Mihály, mert pont az ő plakátját is itt látjuk, és őt mindenki politikai plakátosként ismeri, mert ugye a Vörös Kalapácsos Ember alkotója, ezt 1911-12 körül készítette, de hogy nagyon sok más plakátot is csinált, és egyébként ő maga is például imádott moziban járni, tehát nem véletlenül az Edison mozgónak csinál hirdetést, de a Nyugat folyóirat plakátját csinálta, kereskedelmi plakátokat is készített, és ugye a 10 körül ér haza tanulmányútjáról, tehát ő is akkor lép be, amikor éppen nagyon felfut ez a műfaj.
Különböző színűek a termek, tehát van valamiféle téma szerinti csoportosítás is, ezek a háttérszínek arra utalnak.
Igen, minden szekciót más színűre festettünk, lett egy ilyen színkódolás, nagyon színes kiállítást akartunk, mert azt gondoltuk, hogy ez így illik talán ehhez a korszakhoz, meg ez a műfajhoz, és akkor a színeknek néha van valamiféle utalása a témára, most például itt a sötétkék terem az éjszakára utal, meg a nőterem, meg lilás, de hát egy sokszínű szecessziót szerettünk volna megmutatni.
Ugye nagyon érzékeny az anyag maga. Mennyire sikerül megőrizni, vagy hogyan lehet konzerválni ezt a legérzékenyebb anyagot?
Igen, nagyon nehéz dolgunk van a papírral, mert a fényre, vízre, mindenre érzékeny, és sajnos van olyan, sok olyan mű, amit szerettem volna kérteni, de nem kaptuk kölcsön az állapotuk miatt, tehát egyszerűen olyan költség és olyan sok idő lett volna, hogy restaurálják, hogy például az Országos Széchenyi Könyvtárból volt több olyan plakát, amit így nem kaptunk meg, pedig azt gondolom, hogy a magyar plakát főművei lettek volna ebben a korszakban.
Ugye ott meg kell, hogy legyen az összes.
Elvileg igen, gyakorlatilag nem feltétlenül, tehát ebben a korszakban még nem, ez inkább ugye a 45 utáni korszakban van az, hogy tényleg megvan az összes. Itt azért még esetleges, és például nagyon jó a Kisceli Múzeumnak is az anyaga, és ott sok olyasmi rejtőzik, amit nem annyira reprodukáltak az elmúlt évtizedekben, úgyhogy igen, hát ez, hogy tehát sok hónapig nyitva lesz a kiállítás, ez remélem, hogy ezt még kibírják ezek az érzékeny tárgyak. De nincsenek gyakran kiállítva cserébe.
Lehet szó arról, hogy mi a kedvenc, vagy munkában mi volt a legörvendetesebb?
Van egy rész, amit én most nem is mutattam meg a tárlatvezetés során, a mintalapok. Két ilyen beugró van itt, meg a zöld terembe is, amit nekem egy ilyen kicsit a szívemnek egy csücske, vagy nem.
Gyönyörűek.
Igen, és azt gondolom, hogy ezeket végképp soha nem állítja ki sehol senki. Ugye arról van szó, hogy nagyon divatos volt már a 19. század közepétől, hogy ilyen ornamentika albumokat adnak ki, amit fel lehet használni. Tapétatervezés, csempetervezés, textiltervezés, egy ilyen mintagyűjtemény. És ugye régebben ezek historizálóak voltak, de itt a századfordulón meg szecessziós ornamentika gyűjteményekről van szó. Úgyhogy mi Muhától is, meg más franciáktól is állítottunk ki, de például van egy gyönyörű bécsi mintalapgyűjtemény Colomán Mosertől, itt pedig egy Julius Klinger mappa van így szétszedve, és laponként kiraktuk őket a falra. Ami lehet, hogy furcsa, de arra gondoltam, hogy a grafika területének egy annyira sajátos rész, része ez, hogy ezt így mutassuk meg.
És olyan értékes része, szellemes és formai meg színgazdag is.
Igen, igen, én is azt gondolom. És szerintem még ma is lehet belőle meríteni. Tehát, hogy ezek az ornamentik albumok, ezek még ma is használhatóak lennének.
14-re befejeződik ez a kiállítási anyag, de utána a magyar plakátművészet utána is jelentős. Volt valami utóhatása, ugye ez utána jöttek különböző stílus irányzatok a festészetbe is, a modern irányzatok. Mennyire változott meg, vagy mikortól változott meg, vagy mi volt az utócsengésen?
Elég sokáig volt a szecesszió közízlésben egy egyfajta alap, tehát nagyon sokáig határozta meg a vizuális kultúrát, ugye a folyóiratokban is ezt látjuk, plakátművészetben is elég sokáig látjuk, tehát még a háborús plakátoknak a többségére is kéne én azt mondanám, hogy azért a szecesszió forma világát őrizték, és akkor valóban az avantgárd térnyerésével nálunk inkább ilyen 1919 után lesz a magyar plakát már úgy egész más, vagy lesznek benne újabb irányok, és főleg aztán a 20-as évek közepe, amikor ugye emigrációból visszatér sok modern művészünk, Perény, Róbert, Bortnyik Sándor, és akkor ők behozzák ezt a Bauhaus.
Teljesen más látványnyelvet.
Ugye a Bauhaust meg leszármaztathatjuk a szecesszióból, mert ugyanaz a összművészeti felfogás, funkcionalizmus, tehát sok kapcsolat van a kettő között.
Köszönöm. Hat díjat nyert a Csendes Barát Velencében. A legjobb feltörekvő színésznek járó elismerést és a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége díját is Enyedi Ildikó filmje kapta meg. Az Arany Medve díjas és Oscar díj előtt testülés lélekről rendezője Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes Barát női főszereplője Luna Wedler nyelte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni díjat. A Csendes Barát további 5 független díjat vihetett haza. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az alábbi indoklással adta át az elismerést. A film megrendítően tárja fel az egyetemes kapcsolatokat és kimondatlan határokat, amelyek az életformák összekötik. A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, látványtervező Láng Imola. Október 6-áig várják a pályázatokat a Cifra Fesztivál innovatív zenei projekt díjára. A Cifra Fesztivál sokrétűen és elkötelezetten támogatja a fiatal művészeket, évről évre megrendezésre kerülő mesterkurzusok, valamint a folyamatos magyarországi külföldi bemutatkozási lehetőségek biztosítása mellett díjakat támogatja a Balázs János Kossuth díjas zongoraművész által alapított fesztivál a tehetséges zenészek fejlődését. Az elismeréseket minden évben 6 kategóriában hirdetik meg, ezúttal az innovatív zenei projekt díjra várják a pályázók jelentkezését október 6-áig a Cifra Fesztivál weboldalán szereplő kiírás szerint. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.